Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Egyre jobban hátráltatja a magyar munkaerőpiacot, hogy a munkavállalók nem eléggé mobilisak, mondta a Jobinfo álláskereső portál vezetője egy erről szóló felmérésük eredményét összegezve. Kristók Balázs hozzátette, a fiatalok, illetve a magasabb beosztásban lévők hajlandóak költözni, akár országon belül, akár külföldre is. Kristók Balást kérdeztem.
Az adatok megerősítették az eddigi gondolatainkat, hogy a fiatalok körében a legmagasabb ugye a munkavállalói mobilitás, úgymond a költözési hajlandóság akár belföldre, akár külföldre, míg ez az életkor előre haladtával, minél idősebb valaki, minél inkább van valahol már egy megállapodott élethelyzete, annál kevésbé válik mobilissá.
Hol van egyébként ez az életkori határ? Tehát mit tudom én, 25-30 évig mobilisak, és a fölött csökken jelentősen a mobilitás. Hajlandóság, vagy hol?
Hát a két szélső értéket azt úgy határoztuk meg, hogy az első korosztálynak úgymond a friss pályakezdőket, a 18 és 25 év közöttieket vettük, ott 70% volt az, aki azt mondta, hogy hajlandó lenne akár más városba is költözni egy munkakedvéért, míg az 50 felettieknél ott már ugyanez az arány mindössze 40% volt.
Ágazat vagy foglalkozás szerint is vannak különbségek, hogy ki az, aki hajlandóbb költözni? Például a fiatal mérnökökről szoktak mondani, na ők biztosan hajlandóak.
Igen, egyértelműen van néhány olyan szakterület, ahol ez sokkal magasabb ez a költözési hajlandóság. Egyrészt például a magasabb vezetői pozícióknál az nyilván jellemzően azért, mert egy lényegesen jobb csomagot tud mondjuk egy másik munkahelyen elérni, vagy például az agráriumban és szakipari munkákat végzők körében is viszonylag magas a költözési hajlandóság. Azokon a területeken, ahol a munkavállalók nagyon hasonló munkavégzést végeznek egyik vagy másik helyen, és viszonylag kevés fizetésbeli különbségre számíthatnak, ott ez sokkal kisebb, tehát mondjuk egy jogi állás esetén, vagy egy irodai adminisztrációs munka esetén. A legtöbbször a döntésben az elsődleges döntési szempont az az, hogy a lakhelyéhez képest mennyire van messze az állásnak az elérhetősége.
És mi az a távolság időben, amit hajlandóak még utazással tölteni?
Átlagosan, akik nem hajlandóak ugye másik városba költözni, átlagosan egy ilyen fél és egy óra közötti intervallumot jelöltek meg legnagyobb arányban, amit még hajlandóak az emberek egy munkahely kedvéért utazni. Ez ugye egy irányú útra számolva van ez a fél egy óra. Ennél nagyobb időt már eléggé kis arányban vállalnak be. Ezen belül is a nők azok kevésbé mobilisak, nyilván valószínűleg azért, hiszen nekik otthon a családi kötelezettségeik azért valószínűleg nagyobbak, tehát ők kevésbé engedhetik meg maguknak azt, hogy egy óránál többet, vagy másfél óránál többet is utazzanak egy irányba.
Óhatatlanul előkerült gondolom a kérdések között a külföldi munkavállalás. Erre mennyire van hajlandóság, illetve nyilván egyenlőségjelet lehet tenni azok között, akik országon belül mobilak, azok nyilván külföldre is könnyebben mennek.
Igen, egyértelműen. Azt kell, hogy mondjam, hogy manapság egy nagyon divatos téma. Gyakorlatilag a megkérdezett több mint 3000 ember, illetve akik válaszoltak azok közül, a háromnegyede gondolkodott már azon, hogy külföldi munkavállalás után nézzen. Viszont azért az, hogy kik gondolkodnak rajta, és utána mennyi embernél válik a gondolat, úgymond tetté is. Itt azért egy nagyfokú lemorzsolódás van. Nagyjából a válaszadóknak az egynegyede volt olyan, aki már konkrétan keres külföldi állások között.
Összegezve azt lehet mondani, hogy igazából fontos a magyarok számára, hogy hol dolgoznak, és az a lakóhelyükhöz, vagy a megszokott környezetükhöz képest hol található?
Azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon az álláspiacnak ez az egyik legnagyobb rákfenéje, hogy a munkavállalóknak a mobilitása az nem eléggé magasfokú. Nyilván ezt nem is támogatja maga a rendszer, különösebben lakhatási támogatással vagy egyéb helyzetekkel. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy Magyarországon, hogyha valakinek egy ingatlanja van, főleg vidéken, az kevésbé tudja felszámolni és elköltözni egy teljesen másik területre, és emiatt gyakran előfordul olyan helyzet, hogy a munkavállalói felesleg és a munkakínálati oldal az nem találkozik egymással lokálisan. Tehát számtalan olyan szakterület van, ahol jelen pillanatban komoly munkaerőhiány van, nem tudják betölteni. Ez egyébként mondjuk az országra nézve is olyan negatív, hátrányos helyzeteket teremthet, hogy mondjuk egy nagy befektető vállalat nem biztos, hogy Magyarországra hozza most már a gyártókapacitását, mert egész egyszerűen nem biztos, hogy be tudja megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalókkal tölteni, mert nem eléggé mobilisak a magyar munkavállalók. Sajnos ez általánosságban így egyetemben kijelenthető.
Kristók Balázst, a Jobinfo álláskereső oldal vezetőjét hallották. Míg 2013-ban 226 ezer forint volt az eladott lakások átlagos négyzetméter ára Budapesten, addig 2014-ben már 242 ezer forintra emelkedett. Áll a Központi Statisztikai Hivatal, ingatlan adattár magyarországi lakásárak legfrissebb, de a 2014-es évet összegző kiadványában. A KSH osztályvezetője azt mondta, utcánként lehet ellenőrizni, hogy mennyiért keltek el ott a lakások visszamenőleg 2005-ig. Székely Gábor néval beszélt.
A szóbanforgó kiadvány az éppen a lakáspiacnak a területi információit igyekszik minél nagyobb merítésben megosztani a felhasználókkal. 2014 az azért egy érdekes év, mert ekkor indult meg a lakáspiacnak a fellendülése. 2013 az mindenféle tekintetben mélypontnak nevezhető. 2013-ban mind az ingatlanpiaci tranzakciók száma, mind pedig a jellemző lakásárak a mélyponton voltak. Ehhez képest 2014 már egy emelkedést mutat. Ez statisztikai szempontból azért is érdekes, mert ez a kiadványunk ez egy olyan összeállítás, ahol mi arra törekszünk, hogy a lehetőleg részletesebb területi bontásban juttassuk el a felhasználókhoz az információkat. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy ahol legalább 3 tranzakció volt egy utcában, ott mi ebben az adattában meg tudjuk jelentetni az eladásoknak az átlagos árát. Mivel bővült az ingatlanpiac, ezért ez egyre több és több utcában teszi azt lehetővé, hogy ilyen adatot közöljünk. Így például, hogy ha csak most Budapest példáját említem, akkor azt látjuk, hogy 2013-ban körülbelül egy olyan 1600-1700 budapesti utcáról tudtunk ilyenfajta statisztikai adatot közé tenni, és ez most 2014-ben már 2000 budapesti utcát tartalmaz, ugyanez a kiadvány.
Ez akkor mondjuk azt is jelenti, hogy ha valaki végig böngészi ezt, akkor nem csak kerületre vagy kerületen belül egy nagyobb egységre, hanem tényleg utcára lebontva tudja figyelni, hogy az elmúlt években hogyan alakult ott egy ár.
Igen, ez egészen pontosan ezt jelenti. Ilyen szempontból ez nem is egy klasszikus statisztikai kiadvány, mert ezt elsősorban ingatlanforgalmazóknak, az ingatlanpiacra foglalkozóknak, illetve magánszemélyeknek is figyelmébe tudjuk ajánlani. Itt aki szeretné látni azt, hogy például az ő környékén hogyan változtak az ingatlanárak, hány tranzakció volt, ezeknek körülbelül milyen ára volt, akkor itt kikeresheti. Plusz szolgáltatás ennél a kiadványnál, hogy minden korábban megjelent kiadványunkat is elérheti ugyanerről a linkről. Így, ahogyha valaki megnézi, hogy 2014-ben az utcájában mennyibe kerültek a lakások, akkor közvetlenül mellette megtalálja azt is, hogy mi volt a megelőző évben egészen vissza 2005-ig.
És akkor az ára lennék kíváncsi, hogy tol-ig.
Igen, az árakra vonatkozóan annyit lehet mondani, hogy Budapesten ebben az ingatlan adatában a figyelembe vett adásvételeknek az átlagos ára 2013-ban 226 ezer forint per négyzetméter volt. 2014-ben ez már 242 ezer forint egy négyzetméter lakás átlagos ára.
Ez egy átlag a 242 ezer forint. Mennyi a tol-ig? Igen. Mi a legalacsonyabb, mi a legmagasabb?
Van néhány nagyon extrém alacsony ár Budapesten, itt akár ilyen 50-60 ezer forint körüli négyzetméter árakat is találunk egyes utcákban. Azért jellemzően körülbelül 100 ezer forintból indulnak a budapesti utcáknak az átlagárai. Ezek a területek, ahol a legalacsonyabbak az árak, ezek jellemzően Budapest külső kerületei, Soroksár, a 10. kerület, Csepel. Azt lehet mondani, hogy nagyjából, hogyha az utcákat sorba állítjuk, akkor nagyjából az alsó 10% az, amelyik 150 ezer forint alatti négyzetméter árakat számítottunk, és a felső 10%-ban pedig körülbelül 400 ezer forint fölé esnek az árak. A legdrágább budapesti utcák listája az különösen érdekes a 2014-es kiadványban. Itt a szokásos és közismert drága környékek, tehát az első, második kerület, 5. kerület, 12. kerület utcái mellett van egy-két olyan terület is, amely azért került be ebbe a rangsorban nagyon az élre, mert olyan beépített körzetekről van szó, ahol nagyértékű lakások épültek, meglehetősen újak, és ezért ezeknek az ára az bár már használt lakásnak számít, még mindig rendkívül magas. Ilyen például a 9. kerületben Lechner-Ödön Fasor környéke, vagy mondjuk a 13. kerületben a Marina sétány.
Az, hogy 2013-ról 14-re ilyen mértékben ugye az átlagnál megvolt, változtak a lakásárak, akkor az a 2014-es lakásárak már gyakorlatilag jelezték azt, ami 2015-ben már kiteljesedett, mint folyamat, hogy a lakáspiac az ismét kezdett beindulni, és ugye kérdéses az, hogy a 2015-ös árak mit fognak mutatni. Tehát abszolút leképezi a trendeket ez az árstatisztika?
Igen, 2015-ben folytatódott ez az áremelkedés, de 2015-re még ilyen részletezettségű adatokat nem tudunk bemutatni. Egyelőre ott a lakáspiaci árindex kiadványainkat lehet megnézni, és abból már kiderül az, hogy egy országos összesítésben a számított árindexeink azok megerősítik a fellendülésnek a tényét. Az első két negyedében folyamatosan emelkedtek a lakásárak a használt lakáspiacon.
Székely Gábornét, a KSH osztályvezetőjét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.